Bartók Rádió. Több, mint klasszikus. 22 óra. Új zenei újság. A klasszikus zene hangos folyóirata a Bartók Rádióban.
Köszöntöm a kedves hallgatókat, Kovács Sándor szerkesztő vagyok. Parsifal előadások, Váci régi zenei napok, Martonvásár és Fesztivál Akadémia Budapest, ezek mai főbb témáink. Parsifal. Meserházy Mátéval beszélgetek, mégpedig tulajdonképpen két előadásról, mert egy pár szót azért szólnék a budapesti Parsifalról, de az igazi azért a nem budapesti, hanem...
Hát a bécsi ünnepi heteken lehetett látni egy nagyon érdekes Parsifalt, amit az antwerpeni operával kooperációban hoztak létre, és hát most ez a két Parsifal, ami időben egybeesett, nagyon érdekes összehasonlításokra ad alkalmat. Egyébként a szereposztásban volt egy megegyezés, Titurelt, ugyanaz a Kurt Riedl énekelte, aki Budapesten is.
És nekem nagyon nagy élményem a Parsifal az egész budapesti Wagner fesztiválokon, ugye ez volt a legelső előadás, Szemerédi Alexandra és Parditka Magdolna volt a rendező annak idején, egy hölgypáros tehát, és az fantasztikus volt, az egész előadás nagyon mélyen benne van az emlékezetemben, persze nem csak a rendezés miatt, hanem Salminen volt, ugye Gunnemansa, és az valami egészen elképesztő produkció volt, hogy lenyűgözött végig. Az első felvonás, amit általában nagyon nehéz előadni, és az ember egy kicsit unja, mert ilyen szagatottnak tűnik. Na, itt egyáltalán nem erről volt szó, hanem abszolút lekötött az utolsó pillanatig. Fantasztikus előadás volt, és nagyszerűen kihasználták a teret. Na most itt, most Birgit Kantnyavőnig volt a rendező. Én nem ismerem ezt a rendezőt, most olvastam először a nevét, de te talán tudsz róla valamit. Ő is nagyon jól kihasználta a teret, mert ez volt a legelső Parsifalnak is a nagy erénye, hogy kihasználták a műpának a terét, óriási vonulások voltak emellette, és nagyon hatásos volt minden. Itt talán kevésbé volt a tömegek mozgatása hatásos, de az nagyon tetszett, ahogy például a Kundry és Parsifal a második felvonásban találkozik. A teremnek egész különböző pontjain tűnt föl Kundry és Parsifal, és szépen lassan kerültek, bejárva szinte mindent, egyre közelebb, és akkor a végén ott találkoztak. Nagyon ki volt találva, egy nagyon egyszerű rendezés volt egyébként, de ezek nagyon ki voltak találva. És hát persze nagyszerű volt a szereplő gárda, mégpedig Magnus Vigilius és Anya Campe. Abszolút elsőrangú két énekesről van szó, és egészen lenyűgözött produkáltak. Már a második felvonásban is, harmadik felvonásban is, már ott ugye Kundrynak persze kisebb a szerepe. Tehát ez egy nekem nagyon lenyűgöző előadás volt. Tehát te láttad a Bécsit is, és akkor most már is neked átadom a szót.
Ha csatlakozzak a megjegyzésedhez, hogy a második felvonást tartottad a legerősebb pontjának a budapesti Parsifal előadásnak, és ezzel teljesen egyetértek. Tulajdonképpen ez a budapesti Parsifal egy szükségmegoldás volt, nem lehetett az eredetit színpadra állítani, és most ezzel összehasonlítva a bécsivel azt kell mondjam, hogy két teljesen különböző, szögesen ellentétes megközelítés, de ugyanakkor mind a kettő tulajdonképpen demisztifikálta a darabot. A budapesti talán nem annyira szándékosan, de végső soron már az eredeti is olyan értelemben, hogy ezek a vonulások, ezek a nézők közelében, majd, hogy nem test közelben zajlottak le, emlékszem 2006-ban, hogy nekem is ez volt rögtön az alap élményem, hogy demisztifikál, és ez most fokozott érvényes volt, tulajdonképpen egy jelzésszerű, elidegenített előadás volt, német rendezőnő, ugyanez érvényes egyébként Susanne Kennedy rendezése, ugyancsak a név alapján ezt nem tudható, de egy német rendezőnőről van szó, tehát a német színháznak ez a objektiváló, elidegenítő megközelítése, ugyanakkor vizualitásában két teljesen különböző előadás, és hogyha választanom kell, akkor talán a budapestit választanám, mert a bécsi, hát azt kell mondjam, hogy egy ilyen mesterséges intelligencia által generált vizualitással öntötte el a nézőt, árasztotta el a nézőt, tulajdonképpen egy állandó menetelésben voltunk, egy állandó perspektívikus kiszélesedés, mintha egy alagútban mennénk, mintha Parsifal a saját bensőjében járná végig ezt a beavatást, ezt a szertartást, ezt az önmaga megtalálását, és hát azt kell mondjam, hogy a végén már behunytam a szememet az első felvonás végére, mert már káprázott a szemem, tehát ami a Wagner zenében az a zsongító hatás, a motívumoknak és a hangszíneknek ez az állandó fluktuációja, az, hogyha a vizualitás erre megpróbál versenyre kérni, akkor azt kell mondjam, hogy a végén mégiscsak veszíteni fog. Szóval a mesterséges intelligenciával az a probléma, hogy egy ponton az ember nem érzi eléggé intelligensnek ezt a mesterséges intelligenciát, és megkérdi, hogy tulajdonképpen akkor miért nem képeződik le az összes lejtmotív, az összes vezérmotívum, miért nincs mindennek, minden hangszínváltozásnak egyfajta képi megfelelője.
Ti ennek kísérleteztek Budapesten is, szerintem ez nem vezet eredményre.
Hát persze, hogy nem. De ugyanakkor hadd mondjam el, hogy a két előadásnak voltak közös vonása is. Ez a női megközelítés, az, hogy a végén a grál szekrényből a grált Kundri veszi ki, vagy pedig az, hogy Kundri az, aki a előadás végén tulajdonképpen bizonyos értelemben főszereplővé válik Budapesten, amikor ott hagyja ezt a férfi társaságot és kivonul a teremből. Tehát ez nagyon jellemző erre a női megközelítésre. A bécsi előadásban pedig azt kell mondjam, hogy rögtön mindenki jelen van a színpadon, női szerzeteseket, női papokat, papnőket látunk, valamilyen távol-keleti vallásnak a papnőit. Elsősorban a hinduizmus, tehát a lélekvándorlás motívumát teszi középpontba a rendezőnő, és hát a buddhizmus, tehát tulajdonképpen az, amit a Parsifalban ma is problematikusnak tartunk, mert a részvét által tudóvá válás, hát ez rendben van. De hogy ehhez le kell mondani a szexualitásról, hát ez manapság már nem egy nagyon korszerű gondolat, tehát a rendezőnő megpróbálja kiszélesíteni ezt a problematikát, például a Buddhának az aszkézis által elnyert bölcsességére. A második felvonástól kezdve Parsifal tulajdonképpen Buddhaként lebeg a színpad közepén, ez is egy videó installáció, és ez a távol-keleti vallások felé való nyitás, ami egyáltalán nem idegen Wagnertől, és főképp Schopenhauertől, akinek az egész gondolatvilága ezt a művet áthatja.
Pár szót azért a szereplőkről is, hát ne az összeset sorolt föl, de kíváncsi vagyok, hogy ki volt a bécsi előadáson a legjobb.
A budapestivel szemben a bécsi előadásnak a nagy erőssége Gurnemanc figurája. Egy sokkal ütősebb Gurnemancot hallottunk Bécsi Albert Domen személyében. Ugye a budapesti előadásnak ez az elidegenítő hatása abból is adódott, hogy a zenekart a színpadra tette föl Fischer Ádám, és ez tulajdonképpen egy sokkal analitikusabb hangzást hozott létre, ami mondom, ezzel a rendezői koncepcióval tulajdonképpen jól összepasszolt. Bécsben a múzeumi negyednek ebben a bizonyos E csarnokában a zenekar árokban volt, és ezzel tulajdonképpen közelebb került a bayreuthi hangzáshoz. Tudjuk, hogy ez az a utolsó műve Wagnernek, amelyet már a bayreuthi akusztika ismeretében komponált. Zeneileg egy intenzívebb hatás jött létre. A másik érdekesség pedig az, hogy a címszerepet egy afroamerikai énekes, Russell Thomas alakította. A végét javaslom meghallgatni. Klingsort Werner van Mechelen, Kundrit Jamila Kaiser és Parsifalt Russell Thomas énekli.
Oh!
Július 2-től 5-ig tartott Debrecenben a 30. Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny. Kocsis Holper Zoltánnal és Nemes Józseffel Kecskés Barbara beszélgetett.
Alapvetően itt a művészetekről szól 4 nap. Nyilván a kórus éneklésen keresztül, de hogy az milyen csodálatos, hogy van 4 nap, amikor valami megfoghatatlan dolog köré csoportosul minden energia, minden ember ebben akar részt venni, minden fellépő kórus csodát akar tenni a színpadon, a nézőtéren van egy csodavárás. Én például magam részéről minden egyes ilyen alkalom után, 2 évvel ezelőtt után is inspirálódok, tanulok, rájövök, hogy Uram Isten, még mennyit kell dolgoznom, tanulnom, hogy bizonyos eredményeket elérjek. Szóval, hogy ez egy nagyon jó inspirációs közeg. Egy olyan közeg, ami csak a Bartók Béla Nemzetközi Kórusversenyen tud megteremtődni.
És ne felejtsük el, hogy az egy objektív tény, hogy a kórusmuzsika Európa Díja szövetségének a tagjaként az önmagában egy rang. Tehát azért ez a 6 nagy nemzetközi kórusversenynek a szövetsége önmagában egy olyan rangot ad mindegyik tagnak a szövetségben a versenyhez, hogy ez valami elképesztő. Tehát, hogy mind a 6 tagja, Várna, Arezzo, Jürmala, Tolóza, Maribor és Debrecen alkotja ezt a szövetséget, mindegyik verseny elképesztően magas színvonalú, és szerintem azok a kórusok, akik a versenyzésben megtalálják magukat, azoknak mindenkinek egy ilyen nagyon komoly célkitűzés lehet a kórusmuzsika Európa díját elnyerni. Én azt gondolom, hogy amatőr kórus berkeken belül nincs nagyobb elérhető cél, és azért ez beárazza ezeket a versenyeket rendesen szerintem.
Miben különleges a többi nemzetközi kórusverseny között a debreceni Bartók Béla Nemzetközi Kórusverseny? Miben unikális?
A kortárzene fókuszban unikális. Tehát az, hogy nálunk a versenyprogramban 1945 utáni szerzők művei szólalhatnak meg, kivételt képez Kodály Zoltán és Bartók Béla, mert nekik bármilyen alkotásával lehet jelentkezni. Külön fókusz van a 2018 után keletkezett darabokra, külön díjat lehet nyerni a legjobb kortárs előadásért. Szóval, hogy ennek a versenynek már az alapítási szándéka is ez volt, hogy a kortárs kóruskultúrát és ezen belül pedig a kortárs zeneszerzőket karolja föl. Érzem magam, hogy amikor Gulyás Györgyről beszélek, mindig ez jön, de hát ugye nem véletlen a dolog. Tehát ugyanaz a gondolat, mint ami egyébként a Kodály kórus Debrecen árszpoetikája mögött is rejlik. És miközben itt Józsi beszélt erről, hogy micsoda nívó, nekem lefutott, pedig ugye én nem vagyok debreceni, de hát most már 6 éve ott dolgozom, tehát most már érzem ennek a levegőt, hogy egészen elképesztő, amit az elődök letettek. Szóval, hogy az ember belegondol, hogy 30. verseny, hogy itt emberek micsoda melót beletettek abba évtizedeken keresztül, minden művészeti bizottság, minden versenyigazgató, hogy ez a verseny ezt a rangot elérje, hogy ez a szövetség létrejöhessen, és hát, hogy meg tudta őrizni ez a verseny mindamely, és ezt hozzá kell tegyem, ezt nagyon fontosnak tartottuk, amikor az a megtiszteltetés ért minket, hogy bekapcsolódhatunk ebbe a körforgásba, hogy ezt az arculatot mindenképpen vigyük, mert hiszen mind a ketten azt hiszem, hogy mondhatom, hogy a kortárs zenéért rajongunk, azt mindig is nagyon fontosnak tartottuk, bármilyen fórumon jelentkeztünk, úgyhogy tulajdonképpen ránk is rezonált a Bartók versenynek ez a specifikuma, mert tényleg nagyon fontos. Most tudunk megalapozni évszázados sikereket. Tehát az, hogy mi most bemutatunk darabokat, hogy azok életre keljenek, amikor ide jönnek a kórusok, énekelnek kortárs műveket, mi is megismerünk olyat, amit másképpen nem hallhatnánk, tehát azért milyenkor repertoárt frissítünk, ezt lássuk be. Mi karnagyok ilyenkor, mint egy ilyen kis zsibvására lemegyünk, és akkor bolha piacon, hogy hú, ez milyen jó, és akkor elkezdünk kutakodni. Szóval néha az embert arcul csapja az a színvonal, amit hall. És hogy mindezt megtehetjük úgy, és van érdeklődése, és van komoly jelentkező, hogy közben nyíltan a kortárs kompozíciók állnak a központban, ez szerintem egy csodálatos küldetése ennek a versenynek.
Idén hogyan alakul a jubileumi program Csemicki Miklós oratóriuma mellett, mely kortárs zeneszerzők ősbemutatóira kerül sor?
Legutóbb is már megosztottuk az ősbemutatókat, ami most idén ránk hárul az oratórikus bemutató mellett, Balogh Máténak egy alkotása és Horváth Márton Leventének egy alkotása, és Jóskáik pedig a Laudíciával, Szalai Katalinnak és Zombola Péternek egy-egy darabját fogják bemutatni, és már a múltkor is nagyon jól bevált az, hogy akkor ezeket kiegészítjük egyéb kortárs művekkel, és akkor így tulajdonképpen egy szép estés koncertet tudunk adni, tehát ez egyfajta vívmánya is volt az előző évekhez képest, hogy ezt az ősbemutatós alkalmat egy külön koncert keretében szervezzük meg, nem a megnyitó ünnepség részeként. Az volt az érzésem a legutóbb is, olyan szép, méltó estére sikerült ez, mert így voltak olyan versenyzők is, akik el tudtak jönni erre a koncertre. meghallgatták a magyar kortársaink alkotásait, ami nekünk mindig nagyon jó, mert bízunk benne, hogy aztán azok után, hát ha műsorra tűzik ezeket az alkotásokat, nem csak Magyarországon, hanem külföldön is.
A nagydíjat elnyert indonéz rezonánsz gyermekkart hallják, Karnagya Avi Priyatna, Mikéle Józia Spiritus Domini című művét idézzük.
Spiritus Domini, Spiritus, Spiritus Domini, 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 Spiritus Domini, Spiritus Domini, Spiritus, Spiritus Domini, Spiritus Domini, Spiritus, Spiritus Domini, Spiritus Domini, Spiritus Domini, Spiritus, Spiritus Domini, Spiritus Domini, Spiritus Domini, Spiritus Domini, Spiritus
Kórus után kórus, július 3-ától 5-ig tartott az 5. Budapesti Nemzetközi Kórusünnep. Kecskés Barbara riportja még a kórusünnep előtt készült, a riportalany Hollerung Gábor.
20 országból 37 kórus érkezik, ugye a helyszín a MÜPA, a Bartók Béla Nemzeti Hangversenyterem. Kicsit csemegézzünk előttünk két oldal a résztvevő kórusokkal, honnan érkeznek, a világ mely tájáról?
Ugye értelemszerűen van egy jó pár európai, ezt már úgy tekintjük, mint ezért ők a derékhad azért, de van vendégünk Malajziából, Tajvánról, Georgiából, ha valaki nem tudja, akkor ez Grúzia, még az idősebb karosztálynak, mint jó magam, Törökországból és Egyesült Államokból is. És van 5 magyar kórus is a résztvevők között, és egyébként ez is érdekes, hogy világhírű zeneszerzők is vannak, akik egyébként a kórus irodalomnak a legeslegjobbjai, mint Erik Eschenwald, aki az egyik legnépszerűbb most, de hát 2 magyar zeneszerző is, aki szintén a legnépszerűbbek közé tartozik, Gyöngyösi Levente és Tóth Péter. Tehát vannak zeneszerzők, és persze vannak kitűnő zsűritagok is, ami azért érdekes, mert ez egy olyan verseny, hogy természetesen nyitva van bárki számára, de miután már a tradíciója az, hogy ez egy Grand Prix verseny, ami azt jelenti, hogy olyan énekkarok vesznek részt a versenyben, akik már megnyertek egy kórusversenyt. Persze nincs garanciája, hogy pont olyan jó, mint 5 évvel ezelőtt, hiszen a világ változik, de azért ezek komoly kórus tradíciók, akik velünk vannak ezek az együttesek, és ebből a szempontból ez egy rendkívüli élmény lehet bárkinek is, hogy eljön a MÜPA-ba. Szombaton és vasárnap reggeltől estig folyik a verseny, reggeltől estig folynak hangversenyek, folynak barátság hangversenyek, mindenféle elem, és hát nem csak természetesen a nagyterembe, hanem a fesztiválszínházba és az aulába is egyébként lesznek hangversenyek, amelynek már van tradíciója, a legutóbbi rendezvény, az még a Covid előtt volt, úgyhogy ez egy rendkívüli eset annak, aki szereti a kóruszenét, mert ugye az egésznek a legszebbi az, hogy mi nagyon büszkék vagyunk a mi magyar zenénkre, és természetesen az áll a szívünk az a legközelebb, de közben meg döbbenetes figyelni azt, hogy milyen egy másik kultúrának a zenéi, és ebből a szempontból mondjuk 2 énekart hagyd nevezzek meg, ugye jön egy fantasztikus szlovén kórus, lányok, akikkel egyébként éppen Tajvánba találkoztam, és hívtam meg őket rögtön erre a rendezvényre, és jön egy georgiai férfi kar, én tavaly voltam utoljára a Georgiába, ahol egy koncertet csináltunk, és jeleztem a vezetőnek, Vaktan Kahidzének, aki egy nagyszerű karmester és komponista, és az egész georgiai zenei életet kezében tartja, és mondtam, hogy szívesen meghívnék erre a rendezvényre, és elém állított kb. 8 kórust, akiket végighallgattam, és hát abból 2 férfi kar volt, meg néhány vegyes kar, de hát ez a fajta torokból éneklés valami olyan, remélem nem mentünk rá a mikrofon, olyan elképesztő élmény, ezt mindenkinek ajánlom, ugye ez a 2 fantasztikus kórus szombaton este énekel 7 órakor és 8 órakor, őket nem érdemes kihagyni, már a könnyedség, a finomság, az elegancia és a légiesség, és a másik pedig a elmondhatatlan földön lét és erő és korlátlanság egymás utánisága szerintem nagy élmény lesz mindenkinek, de akármikor valaki betéved a MÜPA-ba, kóruszenét tud hallani, és hát ugye azért lesz megint egy közös éneklés, mert azért ezt azért nem hagyjuk, mert láthatóan van rá érdeklődés, ugye Mozart évokán, Mozart Requiemet éneklünk, a mostani tudásom szerint a 450-en körülbelül.
A Nemzetközi Fesztivál Kórus.
Igen, amelynek természetesen része a Budapesti Akadémiai Kórustársaság, kvázi egyfajta fundamentuma, de vannak olyan kórusok, akik gyerekek is, akik már ilyen csak a szopránt, vagy csak az altot éneklik, és hát természetesen mindenféle társaság vállalkozik erre, és hát ennek most már van egy hagyománya is, és az is egy hagyomány most már lényegében az első esztendő óta, az első fesztivál óta, hogy Messiás Hallelujával fejezzük be a dolgot, és hát gyakorlatilag így ér véget a fesztivál.
Azóta persze tudjuk, hogy a nagy díjat a Blagoveszrigai Ortodox Kamarakórus nyerte ezen a budapesti nemzetközi kórus ünnepen. Július 4-én zárult a Váci Régi Zenei Napok egyhetes esemény sorozata. Évek óta figyelemmel kísérem ezt a fesztivált, és évek óta meg kell alapítanom, hogy igen színvonalas. Általában a nyitó koncertet választottam a Fehérek templomában. Ezúttal a záróra mentem el, részben egy eléggé sajátos okból. Lehet, hogy furcsa gyengeség, de ki nem állhatom az ünnepi beszédeket. És ebből a nyitókoncerten mindig bőven akad. Beszél X, beszél Y, aztán Z is szót kér. Mindezt angolra is fordítják. Egyedül vashegyi ismertetőit tartom ezek közül szükségesnek, ott ugyanis valóban fontos dolgokról esik szó. Meg talán illik a legelején néhány köszöntő szó. Ennyi. Naivitás volt azt hinni, hogy a zárókoncerten megúszom mindezt. Hát nem. 7:30 volt a hivatalos kezdet, kis csúszás persze belefér. De 19:50 még mindig beszélt valaki valahol elől, tompán, úgyhogy a hallóidegeket alig érte el az általa kiváltott rezgéshalmaz. Tudnék, az erősítés csődöt mondott. Eleinte szólt a hang, aztán sípolás, megint néhány szó, megint örjítő síp, majd semmi. Egy szót sem érteni a templom közepén, de a szónok nem hagyja abba, senki sem figyelmezteti, hogy felesleges. És a következő szónok rendletlenül kijön, folytatja a mit is. Szavakat nem találok rá. Csodálom, hogy a közönség ennyire türelmes. Sajnos maga a koncert sem okozott ezúttal sok örömöt. A székesegyház akusztikája ugyanis, ezt egyszer már régebben is tapasztaltam, alkalmatlan ilyen rendezvényekre. Minden összezúg. Óriási a visszhang, a lecsengés, a harmóniák egymásba folynak. Mint mikor egy rossz zongorista rajta felejti a lábát a jobb pedálon. Nem tudom, az előadók maguk hogyan hallják magukat, ott talán ez nem zavar, de hátrébb igen. Philipp Emanuel Bachot így nem lehet élvezni. Ez a zene tele van meglepő fordulatokkal, éles váltásokkal, váratlan megtorpanásokkal. Most úgy hangzott, mintha víz alól szólna. Valamivel kevésbé károsult a muzsika, Schütz német magnifikátja esetében, hiába egyszerűbbek a harmóniák. Abban mindenki egyetért nálunk, hogy Schütz egy fantasztikus mester, aztán itt a dolg meg is áll. Hogy műsorra kellene tűzni a műveit, az valahogy keveseknek jut eszébe. Amikor először olvastam a műsort, fel voltam villanyozva, végre. Csak hát kár, hogy ideálisnak nem mondható helyszínen. Volt még kevésbé ismert Bach kantát, a hegedű versenytétel és egy nagyon ismert mű Bach magnifikátja. Mindez elsőrangú előadókkal. Mert az még így is kiderült, hogy az Orfeo zenekar és a Purcell kórus szokásos felkészültséggel muzsikál. A szólistákra sem lehetett egyetlen rossz szavunk sem. Ime a névsor, Dömötör Emőke, Balog Eszter, Megyesi Zoltán, Nagy Bajer Lóránt. És végül a karmester hegedűművész, a japán Shunsuke Sato. Amennyire megállapíthattam, nem véletlenül van elég nagy nemzetközi híre. Eszembe jut egy régi emlék. Alpok 3000 méter felett, kötélpályával föl, havastáj, sziklák. De sajnos köd, felhőben a csúcs. Néha a szél fellebbenti a felhőket, és elképesztő kilátás nyílik meg egy-egy pillanatra. Valami hasonlót élhettem át. Most jön a meglepetés. A rádiófelvételen ugyanis mindez nem okoz gondot. A rádióhallgató azt hallja, amit a koncerthallgatónak kellett volna. Következik Schütz nagyszerű előadásban.
Yeah.
Martonvásár, Bóka Gábor. A mostani koncert az E betű jegyében zajlott, Egmont kísérő zene, Eroika szimfónia, ráadásul S-durban, más E betű most nem jut eszembe.
A múlt héten megelőlegeztem, hogy ezen a koncerten, a július 4-i szombati koncertről beszélünk, egy olyan mű is terítékre fog kerülni a Nemzeti Filharmonikusok előadásában, amelyet részben ismerünk, de teljes egészében ritkán szoktunk hallani. Nyilván az Egmont kísérő zenéről beszélünk, bár rögtön hozzáteszem, hogy most sem hallottuk teljes egészében, de nem csak a nyitány hangzott el, hanem a teljes kísérő zenéből több részlet is. Elsősorban egyébként ez a válogatás a nyitányon kívül a vokális részekre koncentrált, Miks Adrián mind a két dalt elénekelte, illetve még egyszer megszólalt ugye a melodráma részében, közvetlenül a vége előtt. És hallottunk a közzenékből is egyet. Érdekes volt, hogy hogyan működik önálló zeneként, ez az egyébként nem önálló zeneként készült, vagy nem annak készült kompozíció. A nyitány természetesen működik, ez talán nem is kell magyarázni, aki hallotta már valaha életében, azt tudja, és ennek megvolt most is a hatása, ugyanis a közönség rögtön annak ellenére, hogy ugye nem ez volt az úgymond tapsra kifuttatott része a produkciónak, rögtön tapsal honorálta a nyitánynak az egyébként nagyon lendületes és drámai előadását. Tegyük hozzá rögtön, ennek megvolt az a negatív következménye, hogy innentől viszont a közönség úgy gondolta, hogy minden tétel után tapsolni kell, és ez még az Eroika szimfóniában is így maradt, de talán ez egy szabadtéri koncerten elnézhető, és azt gondolom, hogy mind a zenekar, mind Török Levente karmester ezt megfelelően reagálták le.
Valamikor ez szokás volt egyébként Magyarországon is, Bartók tiltakozott ellene.
És van, aki szerint pedig nem olyan nagy probléma, szerintem helyszín és műfaj függő is egyébként ez, talán egy szimfóniában nem annyira szerencsés. Az Egmont kísérőzenében talán inkább azt éreztem problémának, hogy nem mindegyik tétel után kívánkozott egyáltalán a taps. No, nem a vokális tételekről beszélek, mert Miks Adrián előadása abszolút megérdemelte ezt, és hát egyáltalán jó volt hallani, hogy az Ach perfidó koncertárián kívül, amit az elmúlt években kétszer is hallhattunk, van más olyan szóló szám is Beethoventől, énekes szóló szám, amit műsorra lehet tűzni, és amiben az énekesek megmutathatják a hát nem csekély nehézségek árán megmutatható vokális képességeiket, hát tudjuk, hogy Beethoven nem énekhangra komponált, úgy mondjam, akkor sem, amikor énekhangra komponált, hanem valamiféle abszolút zene járt a fejében.
Van itt egy anekdota, hogy Cherubini, hát nem az Egmont kísérő zene miatt, de egy kicsit gúnyosan a konzervatuár énektankönyvét ajándékozta Beethovennek, hogy tanuljon meg énekeseknek írni.
És hát, hogyha visszagondolunk arra, hogy milyen vokális problémák merülnek fel mondjuk a Fidelio előadásakor, ugye nem régen néhány héttel ezelőtt az Operaházban volt felújítás, akkor azért tudhatjuk, hogy nem mindig a magyarországi énekes képzés a ludas mindenben, van olyan is, hogy a zeneszerző. Tegyük hozzá, hogy még egy különlegessége volt ennek az Egmont előadásnak, és még egy oka lehetett. A történelemből tudjuk, hogy az Egmont nyitány nagyon szorosan összekapcsolódott az 1956-os magyar forradalommal, melynek idén kerek évfordulóját, 70. évfordulóját ünnepeljük. Nem volt ez kimondva, hogy ezért került műsorra ez a kísérőzene, de talán nem véletlen.
És talán ezért is tapsoltak rögtön a kísérőzene nyitánya alatt.
Valószínűleg. Hozzáteszem, az Eroika szimfónia ugye nem csak tematikusan kapcsolódik össze, az egyébként később keletkezett Egmont kísérőzenével, de ha jól tudom, annak idején 1956-ban a mindenféle kijárási tilalmak utáni első hangversenyen az Egmont nyitány mellett egyébként az Eroika szimfónia hangzott el, annak idején az Áházy és Ferencsik előadásában, tehát ennek is lehetett egy ilyen kis omázs jellege, emlékszem az 50. évfordulón Kocsis Zoltán vezényletével meg is ismételték ezt a koncertet, akkor október 23-án. Nos, az Eroika szimfónia ugyanúgy, ahogy az Egmontnak elsősorban a nyitány része, azért nagy teret engedett arra, hogy Török Leventének, az est karmesternek a működését górcső alá vehessük, és azt kell mondanom, hogy megint csak elégedetten számolhatok be a karmesteri teljesítményről, ugyanúgy, hogy a múlt héten is. Ugye fiatal, de nem pályakezdő karmesterről beszélünk, Sok egyéb fellépése mellett egyébként már Martonvásárban is hallhattam őt, és be is számolhattam róla néhány évvel ezelőtt. Azt kell mondanom, hogy ez egy minden szempontból szabatos, bizonyos pillanatokban pedig kifejezetten a nagyság felé törő erőika tolmácsolás volt. Ha múlt héten azt mondtam Káli Gábor 9. szimfóniájáról, hogy bátran lépett el a hagyománytól bizonyos tételekben, most azt kell mondanom, hogy Török Levente meg bátran vállalta a hagyományt nagyjából a szimfónia egészében. Az a kérdés ugye, hogy ezt ki lehet-e tölteni tartalommal, illetve hogy hitelesen lehet-e tolmácsolni, és ez esetben azt gondolom egyértelműen kimondhatjuk, hogy ez így történt. A körülmények is megfelelőbbek voltak, kifejezetten jó szabadtéri koncertnek való idő volt, a nap sem sütött úgy a szemünkbe, csak a szélzúgás volt, ami esetleg zavarhatott, de az az igazság, hogy azután a hőhullám után, amit az előző héten átéltünk, ez is inkább kellemes zaj volt.
Következik az Erőjük a szimfónia egy részlete, Kocsis Zoltán vezényli ezúttal a Nemzeti Filharmonikus Zenekart.
Thank you.
Javában zajlik a Summerfest a Fesztivál Akadémia Budapest rendezésében. A Solti Termi koncerttől, amely július 5-én került sorra, Kovács Ilona számol be hallgatóinknak.
A Kokas Katalin és Kelemen Barnabás által alapított Fesztivál Akadémia Summerfest programsorozatát immár 11. alkalommal rendezik meg. A fesztivál ismét bizonyítja, hogy nem csupán világszínvonalú előadókat hallhatunk Budapesten, hanem a gondosan felépített koncertprogramok révén a kamarazene ismert és kevésbé ismert remekművei is új összefüggésekbe kerülnek. A július 5-i esti hangverseny 3 kompozíciót állított egymás mellé. Ifjabb József Helmesberger opusz 43-as románcát, Szergej Rachmaninov utolsó zenekari művének, a szimfonikus táncoknak szerzői átiratát 2 zongorára, valamint Dohnányi Ernő opusz 26-os Eszma zongora ötösét. A nyitószám szerzője, ifjabb József Helmesberger ma már kevéssé ismert, a 19. században azonban meghatározó alakja volt Bécs zenei életének. A legendás Helmesberger dinasztia tagjaként szinte beleszületett a muzsikusi pályába. 15 évesen már második hegedűsként játszott apja vonós négyesében, 18 éves korára pedig Pepi trónörökös néven a császárváros egyik legnépszerűbb személyisége lett. A 4 hegedűre és zongorára írt románca nem virtuóz bravúr darab, hanem elegáns miniatűr, amely a bécsi kamarazenei hagyomány kifinomultságát idézte. A hegedűsök Pusker Júlia, Hagály Saham, Szó Okkim és Stefan Pikár, Füzeséri Zoltán zongoraművész közreműködésével pontosan ezt a milliót teremtették meg. Előadások mentes maradt minden túlzó gesztustól és hatásvadász megoldástól. A szerénység azonban korrend sem jelentett színtelenséget. Éppen a finom kamarazenei egyensúly és az egymásra figyelő muzsikálás tette igazán meggyőzővé előadásokat. Ehhez képest óriási kontrasztként hatott Rachmaninov Szimfonikus táncok című alkotása. A 2 előadó, Katya Skanavi és Kirill Gerstein előtt rendkívüli feladat állt. A zenekari hangzás gazdagságát kellett 2 zongorán megteremteniük. Billentésük sokfélesége idézte meg például a nyitótétel timpani pöröl csapásait, a középső tétel lebegő oboa, angol kürt és hegedű szólóit, vagy a fináléban a xilofon szikár csillogását. A hangszerek imitációja itt nem technikai mutatványként hatott, hanem a zongorajáték legmagasabb rendű megnyilvánulásaként. A 2 művész lenyűgöző összhangban, elementáris energiával és átgondolt arányérzékkel formálta meg a partitúrát, s ezzel a mű drámai feszültsége és szimfonikus léptéke mindvégig maradéktalanul érvényesült. A szünet után felhangzó Eszma zongora ötös különleges helyet foglal el Dohnányi életművében. Míg a 18 évesen komponált opusz 1-es C-moll kvintett a zeneakadémista Dohnányi csoda teljesítménye, olyannyira az, hogy még Brahms elismerését is kivívta, az opusz 26 már egy érett komponista alkotása. Maga Dohnányi is többre tartotta ezt a darabját, mégis az opusz 1 a népszerűbb és a gyakrabban játszott. Talán éppen ez vezethetett ahhoz, hogy a művek előtt sok hasznos információt közlő műsorvezető összecserélte a 2 kvintettet. Az opusz 26-os második zongoraötös mutatta be úgy, mintha az az opusz 1-es C-moll lett volna, és annak keletkezés történetét és jelentőségét ismertette. A kompozíció előadása azonban makulátlan volt. Tatjana Samuel és Alisa Margulis hegedűn, Matisz Rosá brácsán, Julian Arp cellón, Nagy Péter pedig zongorán formálta meg a mű érzelmi évét és tette átélhetővé bensőséges hangvételét. A mindennapi életben meglehetősen szemérmes Dohnányi ebben az alkotásában kivételes őszinteséggel engedett be pillantást belső világába. A legszemélyesebb hangon talán a 3. tételben szólal meg. Itt a vonósok indítanak fugával, melyre korállal felel a zongora. Mesteri kezdés és zeneszerzői bravúr az is, ahogy a tétel során a témák egymásba fonódnak, átalakulnak és imitálják egymást. Megindító a mű befejezése is. Visszaidézi az első tétel kezdő gondolatát, de már nem Eszmolban, hanem Eszdurban, mely a művészek szuggesztív előadásában a sötétség után felragyogó fény érzetét keltette a hallgatóban. Csak üdvözölni lehet azt a döntést, hogy a szervezők végül nem tették be a műsorba a korábban hirdetett Moldó duó orosz népzenei válogatását a kvintet után. Egy ilyen remek mű, ilyen katartikus megszólaltatása után ezen az estén már alig ha lehetett volna bármi mást befogadni.
A Dohnányi művet idézzük.
Thank you.
Ezzel véget ért az Új Zenei Újság. Várgedő Anna társszerkesztő és Bozzai László hangmérnök nevében búcsúzik a szerkesztő Kovács Sándor.
Csütörtöki műsorunk ismétlését hallották. Elhangzott műsorunk újra meghallgatható a mediaclick.hu oldalon. Műsorajánló. Az Ars Nova hétfő esti műsorában először a nagymamák napját ünnepeljük. Sári László Nagymama tánca című művével, ahol basszus fuvolát hallhatnak csembalóval együtt. Ezután pedig új stúdió felvételeinken játszik a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara. Ars Nova, a 20. és 21. század zenéje, hétfőn 22 órakor a Bartók Rádióban. A prológ következő adásában Gioachino Rossini korai egyfelvonásos operája, a szerencsés csalás lesz László Ferenc mostani témája. Az öt szerepet Miriam Albano, Antonio Gares, Giuseppe Toia, Luigi De Donato és Matteo Loi énekli. A Teresia Orchestrát Alessandro De Marchi irányítja. Prológ. Izgalmas információk az opera előadás előtt kedden 19 órakor a Bartók Rádióban.
A nepáli buddhizmus világa.
Itt tudok tanulni és gyakorolni az alázatot.
Egy európai gyakorló szemével.
A kereszténységem, a gyökerem, a buddhizmus mint olyan csak hozzáad és hozzáépít az egészhez. A buddhizmus a gyakorlat. És emiatt én